az a bikini dal jutott eszembe, amelyik úgy kezdődik, hogy ma már csak emlék, legalábbis emlék volt, ugyanis a mai egyórás beszélgetésnek a fő csapás iránya az egy nagyon-nagyon izgalmas, egzotikus, kalandokkal teli afrikai túra, ez a klasszikus Budapest-Bamako, ma már csak emlék, ami most már nem Budapest-Bamako, hanem Budapest, hát akármi, ebben a pillanatban Sierra Leone volt a vége. Borsa Miklós kollégám, a beszélgető társam, szervusz Miki, aki szerencsésen megjártad az utat.
Szia, köszöntöm a hallgatókat.
Istenem, micsoda hang, úgy imádták mindig a rádióban. Mikor rádióztál utoljára?
Az nagyon régen volt, amikor te a Danubiusban, ami megszűnt. Hát utána aztán tévé volt, de hát ez egy másik műfaj és másik világ volt.
Nekem csak egyszer adatott meg, hogy részt vegyek ebben a kalandban, az 2009-ben volt, és te is akkor voltál először.
Igen, ott voltunk mind a ketten.
Nagyon-nagyon szépen pont össze tudjuk hasonlítani, hogy egyébként akkor mi minden változott meg ezzel alatt a 14 év alatt. Igaz is, de nyugodtan.
Igen, mert pont belelóg az egyik szemem elé, és így nagyon furán látlak téged. Így
ügyesen, nem ahogy szoktad eligazítani. Okay. Tehát 2009-ben voltunk közösen, nem egy autóban, nem külön-külön autóban, de akkor ugye megtettük azt a klasszikus Budapest-Bamako távolságot, vagy távot, most viszont ez egy picit teljesen más lett. Mi változott meg alapvetően, és most nem elsősorban arra gondolok, hogy a vége más ezeknek a túráknak, de azért neked van rálátásod, hiszen többször voltál Afrikában, többször túráztál, többször mentél végig. Mik azok az alapvető különbségek, amitől most más volt 2022. decemberében?
Afrika teljesen megváltozott. Fejlődik ott is minden. 2009-ben emlékszel, hogy mondjuk a Marokkó-Mauritán határon egy olajfa alatt
ott ült az effendi.
Igen, most igen, tehát közvetitek. Sanyinak hatalmas, széles mosolyra húzódott a szája, amikor ezt így megemlítettem, mert aki még abban a világban járt ott, az azonnal elmosolyodik, amikor ez így előjön.
Tudod, mi jut eszembe? Én most az elmúlt években elég sokat jártam Albániába, Montenegróba azon a részen, és akkor, amikor úgy bepillanthattunk néha a határőr kis bódéba itt mondjuk Albánia és Montenegró határán, és azt látod, hogy egy kockás papírlapra írják be az útleveledről és a jogosítványodról a nevedet és a rendszámodat, na akkor mindig eszembe jut ez a bizonyos határ.
Igen, de itt legalább ugyanolyan betűket használnak, mint mi. Ott meg nem, tehát még ez is nehezített, tehát hogy a hallgatóknak elmondjuk, hogy mi volt, mert mi itt nagyon jól elnosztalgiázunk azon, hogy mit láttunk, csak ők nem tudják. Volt egy olajfa a határon, ott volt egy műanyag asztal és két flőrszék, de gyakorlatilag ilyen volt, és oda egyenként járultunk, és az ember egy 1 méter x 1 méteres könyvbe beleírta az összes adatot az útlevélből. De azt, hogy a kiállító hatóság az a nyilvántartó hivatal, és ezt ő betűnként másolja át, mert hát nem tudja megjegyezni a nyilvántartó hivatal, és így 500-600 ember útlevelét egyenként írta be egy könyvbe.
De volt időnk rá, ott álltunk hosszú
időn, igen,
órákon keresztül.
Most pedig biometrikus útleveleket gond nélkül berakják az útlevélszkennerbe, a arcodat lefotózzák, megnézik, hogy az stimmel-e azzal, ami benne van, új lenyomat.
És a fickó sem ugyanaz?
És a fickó sem ugyanaz, nem. De azért vannak olyan határok, ahol ül kint az effendi tényleg ilyen rikító, mustársárga sejemruhában, és hogyha ő azt mondja, hogy nem, akkor te ott nem jutsz át.
Ugye 2009-ben az volt a legnagyobb kaland a szervezők szempontjából, hogy bár ugye Bamako volt az úti cél vége, ugye Mali fővárosáról beszélünk, akkor már ott eléggé zűrzavaros állapotok voltak Bamakóban és Maliban, és nagyon billegett a léc, hogy azért el tud-e menni a túra odáig. Olyannyira, hogy a következő évben ez már nem is valósult meg. Tehát az a néhai Budapest-Bamako, ami ugye Mali fővárosát jelenti, az most már szóba se jöhet?
Jelenleg szerintem nem. Ugye ezt András, Szabó Gál András, igen, akit a rádióhallgatók Villám Gézaként ismernek, tudná megmondani, hogy úgy gondolkozik-e még rajta, de szerintem már nem.
Hát valószínű, hogy akik voltak, azoknak ez nosztalgikus lenne még egyszer úgy végigmenni, de én is úgy olvasom, meg hát a híreket azért halljuk, meg látjuk, hogy a nemzetközi viszonyok azok nem olyanok, hogy Bamako cél lehessen. És éppen ezért elkezdődött egyfajta keresés, hogy ha nem Bamako, akkor ugyan hová?
Onnan nyugatabbra, mert ugye át kéne menni Malin, ahhoz, hogy másik irányba menjél, úgyhogy mentünk szépen dél felé teljesen Nyugat-Afrikában, volt Szenegálon most is átmentünk, Gambia, Guinea, és Bissau Guinea is volt célország, most pedig Freetown, Sierra Leone.
Viszont úgy olvastam, hogy ez volt az eddigi leghosszabb etap.
18 nap volt. Azért az úgy emberes volt valóban.
Hát igen, de 18 nap úgy volt, hogy nem mentél át Európán, hanem Genovából komposztál.
Hát aki kompozott Genovából, én lementem autóval, tehát én 17 ezer kilométert.
Ja, te végigmentél Gibraltár.
Igen, tehát maga az útvonal, ha végigmentél az útvonalon, és nem tévedtél el, akkor 9500 kilométer volt. És a 9500 kilométer az még mondjuk Európában autópályán is sok. Ott azért voltak olyan napok, hogy 300 valahány kilométer volt a napi etap, és mentünk rajta 13 órát. Tehát én azért ott minden nap 13-15 órát autóztam, és ezt aki elindult a versenykategóriában, vagy a 4x4 túrában, tehát terepezett, az ezt csinálta.
Akkor viszont ez egy olyan fontos pont, ami ugye változott 2009-hez képest, mert akkor még csak egy útvonal volt és egy komp volt, ez pedig a Gibraltár-Tanger közötti komp. Genova mikor lépett be ebbe?
Genovában hazafelé jöttünk leginkább, és lefele nem is nagyon lehetett ezt a kompot igazából kikerülni? Igénybe venni. Nem, igénybe venni nem lehetett, mert nem értél oda. Tehát ha elindultál a rajta, itt voltál a rajton, akkor nem érted el azt a kompindulást, amivel, mert a komp azért lassabban megy, elérted az első rajtot Afrikában. Tehát ki kellett hagynod ezt a kompot. Vagy kihagytad a rajtot, egy nappal korábban elindultál, és akkor le tudtál menni. Visszafelé viszont, aki vissza is autóval jött, és már elege volt az autózásból, az általában felszállt a kompra Tangerben, később Tanger Medben, és azzal följött Genováig.
Igen, de hát akkor ugye oltatlanul fölmerül a kérdés, hogy akkor a szervezők miért nem tették egy nappal korábban itt Budapesten az indulást? Ahhoz, hogy kényelmesen le. Hát azért, hogy az ember húzzon
mert
bele.
Ez nem, de hát ez nem arról szól ez az egész, tehát azért hívják ezt nagy afrikai kalandnak, hogy ez nem arról szól, hogy akkor te kompozol, meg hajózol, hanem hogy mész Afrikában, és megoldod egyébként azokat a problémákat, amik szembe jönnek, mert biztos szembe fog jönni néhány
probléma. Ez így van. Az is különbség egyébként 2009 és 2022-höz képest, hogy sokkal több kategóriában indulhattak az autók, mint 2019-ben. 2019-ben én a barátommal, a Palival egy ilyen utcai, mezei kategóriába indultunk, amelyikbe egyébként simán belefért volna, hogy három nappal korábban legyen a start, szépen lemegyünk, vakarózunk, shoppingolunk, aztán leérünk majd, és akkor megyünk. Hát te már akkor is a 4x4-es, vagy a versenykategóriában?
Én versenykategóriában voltam akkor
más
is.
Más volt az autónk. A mi autónk az egy Hyundai kis busz volt, azt hiszem H30-as vagy 10-es, amit átalakítottunk.
Kényelmesen lehetett benne aludni, elfért benne minden cucc.
Kényelmesen, de olyannyira, hogy és egy picit egyébként akkor átlődök majd a mostani autóthoz, mert hogy most egészen különleges módon mentél, akkor ezt az autót mi azért úgy készítettük el, hogy az első két ülést hagytuk meg, ugye vezetni kellett meg a mitvárülést, az összeset kivettük, és akkor konkrétan egy nagy francia ágyat készítettünk ilyen válmagasságba, aminek az alsó részét különféle fakokra osztottuk, hiszen oda pakoltuk be a cuccainkat, oda pakoltuk be azokat az adományokat, amiket 2019-ben ugye vitt mindenki, és ennyi volt az autó. Aztán fölmatricáztuk, mindenki boldog volt, se légkondi, se sem miatt, akkor nem foglalkoztunk még ezzel, az volt a lényeg, hogy legyen üzemanyag, működjön a fék, meg lehessen gázt adni, és akkor elindultunk. A te autód már akkor is egy kicsit szofisztikáltabb volt.
Az első autóm az egy régebbi Land Cruiser volt, mint a mostani, de azt is nagyon szerettem. És szerintem még mindig megy valahol Afrikában. Tehát ugye látod, hogy olyan autókkal közlekednek lent, ami nem tudom, mitől megy. Tehát láttunk olyan turistabuszt, ami szerintem frontálisan ütközött valamivel, tehát nem volt eleje, de a sofőrülés és a kormányoszlop épp volt, tehát ez a turistabusz az a helyieket vitte jobbra-balra, úgyhogy nem volt eleje. Fönn volt egy, ugye ez a nagy kendő, amit ők hordanak, az föl volt tekerve a sofőrre, meg volt rajta egy napszemüveg, és fújt be a kocsi elején a szél, mert nem volt eleje. De ezzel járnak. A gumival addig mennek, amíg föl nem robban, autóval, amíg meg nem áll az útszélén. Tehát mindent addig használnak, amíg működik. Ez, ami nálunk van ebben a fogyasztói társadalomban, hogy évente cserél le, meg vegyél újat, ez ott nem létezik.
Jó, de nekik könnyű, mert nem kell téli gumit használniuk.
Ez mondjuk igaz.
És akkor az első autó az lent maradt.
Az lent maradt, azt eladtam, igen.
És tehát akkor vettél egy ugyanilyet, vagy legalábbis
egy egyel újabbat vettem, mert amikor az ember eljár, vagy van lent, akkor van egy kis tapasztalat, És akkor rájön, hogy igazából mi az, amivel arra fele jó közlekedni.
Hát igen, ugye ti azért versenykategóriában mentetek, tehát belementetek a susnyásba, hogy ez szabad azt mondani.
Hát voltunk mindenhol.
Mindenhol voltatok. Egyébként emlékszem rá 2019-ben, ugye amikor én voltam.
2009-ben
akkor,
voltál.
2009-ben, igen.
Akkor telik az idő, igen.
Nekünk is megadatott, hogy kimehettünk terepre, de nem a saját autónkat. Bérelni kellett sofőrrel, ugyanilyen típusú autót, mint amivel te voltál, megint fizetni kellett valamiért, és akkor kivittek minket be a sivatagba, ki az óceán partjára, és akkor valóban, ahogy a filmekben látjuk, hogy csapatni lehetett a víz parton, és akkor irgalmatlan gyönyörű fehér madarak és rózsaszín flamingók felhőjében repkedtek, szóval nagyon-nagyon varázslatos dolog volt. Ezek maradandó élmények, mint azok is, hogy egyébként, hogy láttunk versenykategóriában elakadt autókat, akik egyébként várták a felmentősereget, és jöttek, és akkor kivették őket. De ez valóban más volt, más kategória volt. Aztán visszamenték 2010-ben.
Visszamentem 10-ben, ami hát egy elég érdekes év volt a Bamako szempontjából, mert az volt az év, amikor a Bamako csak Marokkóig ment el. Ugyanis a rajt előtti napon, azt mondta a külügyminisztérium, hogy veszélyes tovább menni, ezért felkérték a szervezőket, hogy ha megállítanák a mezőnyt a Marokkóban, akkor az jó lenne, úgyhogy ebből ott volt elég nagy kavarodás. A mezőny fele azt mondta, hogy mivel megvolt a jegye, repülőjegye visszafelé Bamakóból, kifizetve.
Hát
el akarta adni az autóját, mert úgy tervezte az egészet, ők leváltak a mezőny fele, és elmentek tovább le délre. A másik fele az maradt versenyezni, mert hogy azért a versenyt be kellett fejezni. Mi is itt maradtunk, mi akkor terveztük, hogy tovább megyünk. A Bamakóból még lefelé, mert mi mindig úgy csináltuk az ilyen útjainkat, hogy ha már lementünk odáig, akkor ott körbejártunk. De egyébként én föl is borultam abban az évben, tehát amúgy sem
tudtam. De ez még Tunéziában volt?
Nem, ez Marokkóban volt. Tantantól 200 kilométerre borultunk föl.
De már visszafele jövet?
Nem, lefelé.
És akkor még utána elindultatok lefelé?
Nem, hát utána aztán hazajöttünk, talprájtottuk az autót, kicsit összekalapáltuk, és azzal haza lehetett azért jönni. Nem mondom, hogy szép volt.
Aha. És akkor ez az autót egyébként aztán hazahoztam?
Hazahoztam, újjáépítettük az egészet, kapott egy új karosszériát, és 11-ben mentünk újra.
És ezzel az autóval voltál most is?
Uh-huh.
Hát akkor már megsüvegelték az afrikaiak, akik meglátták ugyanezt az autót. Viszont most egészen speciális módon utaztál, és más feladatod is volt. Ez mi volt?
Igen, itt azért sokan gondolják, hogy a Bamako az úgy néz ki, hogy valaki kitalálja, hogy menjünk, beszed pénzt, ad érte matricát, és akkor mindenki neki indul Afrikának. Azért ez nem így van, itt nagyon sok szervezés van mögötte és áll mögötte. Például vannak mentők. És
egyébként minden túrán vannak mentők. 2009-ben is voltak.
Voltak mentők, igen, de most úgy értem, hogy a Bamakon.
A Fábri azzal jött, ugye? Mentős autóval jött, ha jól emlékszem.
Na de az más, hogy valaki levisz egy mentőautót adománynak, igen, vagy pedig ő a hivatalos orvosi csapat tagja a Bamakon. Én most ez voltam, mert ezek úgy néznek ki, ezek az orvosi csapatok, hogy olyan sofőröket keresnek, akiknek van olyan autója, amivel végig lehet menni a versenyútvonalon, akik voltak már, van afrikai tapasztalatuk, tehát őket legalább nem kell pátyolgatni abban, hogy működik Afrika, és hogy kell ott jönni, menni, hogy kell ott létezni, és ők kapnak maguk mellé egy orvost. És akkor ez az egység, ez egy ilyen mentőegység, ebből van minimum 3, és idén így mentünk.
De ez a 3 mentőegység, ez mind a 3 Budapestről indul?
Mindegyik Budapestről indul, mindegyikben van orvos, és a különböző napi etapokon mindig elosztjuk, hogy akkor ki, hogy megy, ki, hol lesz. Van ennek egy hivatalos része is, tehát például az esti szállásokon mindig ott kell lennie mentőnek, orvosnak, ki kisebb sérüléseket látják el. Legtöbb az olyan, hogy elvágtam a kezem, leforráztam magam, beleestem egy gödörbe, bibis a lábam, tehát napkiütést kaptam. Ez a legtöbb.
És akkor ezt hogy kell elképzelni? Ugye vannak a verseny etapok, tehát minden este valahol megérkeznek, minden reggel valahonnan elindulnak. Akkor azokon a reggeli indulásokon is mind a 3 autónak ott kellett lennie?
Hát mi mindig a hivatalos táborban szálltunk meg, tehát a mentősöknek ott kell lenni, akkor is, hogyha az mondjuk a semmi közepén, igen, egy bivak, és a mezőny egy része, az mondjuk elmegy a 10 kilométerre levő városba és szállodában alszik klímában. Mi akkor is fölverjük a sátrunkat, és ott vagyunk, ahol a hivatalos tábor van. Hiszen ha minket keresnek, akkor hivatalos tábor helyen kell keresni. És igen, mi reggel az eligazításig ott vagyunk, kivéve, hogyha nagyon hosszú a szakasz, mert akkor van úgy, hogy egy mentő elindul korábban. Lassan.
Tehát szakaszoltok.
Szakaszolunk, és amikor vége van az eligazításnak, akkor a többi mentő is elindul, egy mentő mindig átmegy a célba, hogy az első beérkezőket, ha el kell látni, akkor ott már legyen valaki.
Voltak éppen gyorsabban kell menniük a mentőknek, mint a leggyorsabb versenyzőnek.
Nem, mert a versenyző biztos, hogy lassabban ír oda, mint a túróútvonalon.
Meg különféle pontokat
kell érinteni. Igen, tehát a versenyútvonal az mindig hosszabb, mint hogyha ha a lehető legrövidebb úton átmész a következő szálláshoz általában. Illetve hát azért is oda kellett érni, mert a három mentő azért jó, hogyha egy helyen van a táboron belül, míg hogyha mi későn érkezünk meg, akkor biztos nem találunk akkora helyet, ahova a három mentő mindennel együtt be tud állni.
Igen, csak ez felvet egy nagyon érdekes dolgot. Ugye a három mentő közül az első, amelyik előre megy, ő voltaképpen mehet azon az úton, amit ő választ, az a lényeg, hogy a célba legyen. Viszont a két mentőnek követnie kell a versenyzőket, hiszen az a feladatuk, hogyha valakivel baj van, akkor azokat tudják menteni, ergo ugyanazon a terepen mentetek, mint ahol a versenyzők.
Igen. Igen, hát ezért hívnak olyan embert, akinek ezt az autója bírja, meg aki már volt versenykategóriában Afrikában, és át tud menni a dűnén, át tud menni itt-ott.
Volt egyébként dolgotok?
Volt. Volt.
Mi volt a legsúlyosabb?
Hát sajnos idén meghalt egy bamakós. A célban, a célkapu mellett gyakorlatilag. Péteri Szabi, aki... Nek ez a 13. bamakója volt, ő már így a Bamako családtagja volt. Ő volt a célkapu felelős egyébként, tehát ő is már a szervezőcsapat tagja volt. Igazából azt mondtuk, hogy ott halt meg, miközben azt csinálta, és olyanok között volt, akiket nagyon szeretett. Csak hát ezt nagyon korán tette meg, mert 54 éves volt.
Viszont nem baleset volt, hanem azt hiszem a szíve igen, legalábbis én is azt olvastam, hogy szívinfarktus. Hát igen, ezek kivéthetetlen események voltak, de egyébként ugye a feladatotok az volt, hogy valóban biztosítsátok azt a hadrendet és azt a menetrendet, amit a szervezők kitűztek. Nehéz volt a mostani verseny?
Szerintem igen. Tehát én ugye háromszor voltam versenykategóriában, amikor végig kell nyomni a versenyútvonalat, és ahhoz képest azt kell mondjam most, hogy ez legalább olyan fárasztó volt. Tehát 13 óránál egyszer mentem kevesebbet, amikor gyakorlatilag a napi etap az egy határátkelés volt, tehát emiatt nem voltak pontok, hanem át kellett menni a határon és megérkezni a táborba. Egyébként ilyen 13 és 15 óra között autóztam minden nap.
Most egy kicsit muzsikálunk, aztán jönnek a hírek, utána folytatjuk. Borsa Miklós a vendégem, aki nemrég tért haza a Budapest Sierra Leone kalantúráról, és egy kicsit a következő fél órában azokat az etapokat szeretném a föleleveníteni, hogy honnan, hová, mik voltak az érdekességek, mert voltak éppen a hallgatókat mégiscsak az érdekli, hogy az a varázslatos világ az mit tud tenni.